Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzátok a mi örökkévaló Istenünk a mai vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve 4. fejezetében. Istennek szent igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, annak a 4. fejezetéből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól: jöjj ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ülnek, fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trón előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen a trón körül 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele, az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberi, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény mindegyikének 6 szárnya volt körös körül, és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták: szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élő lények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják: méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség és a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az embernek örökkévaló vágya az, hogy megtapasztalja az Istent. Mert jó hinni, jó tudni azt, hogy Istenhez tartozunk, de a hit megerősödéséhez, illetve megerősítéséhez és bizonyosságához szükség van arra, hogy az ember érezze Istennek a jelenlétét az ő életében. Azt is mutatnám, hogy szeretné az ember lehozni a mennyekből magához, még azok is, akik amúgy nem hisznek, vagy legalábbis úgy gondolják magukról, hogy nem hisznek, hiszen a nagy bajban általában így szoktak felkiáltani: hol van az Isten? Vágyják és várják az Isten tapasztalatot, még egyszer mondom, még azok is, akik azt gondolják magukról, hogy nem hisznek. És van erre példa, testvéreim, talán a jelenlévők életében is van, az én személyes életemben is van olyan történet, olyan mozzanat, amikor megfogható, megtapasztalható módon érzi az ember az Istennek a jelenlétét. Hogy az a szó ott abban a pillanatban, vagy az, ami vele történik, az úgy történik, mintha az Isten a tenyerére venné. Van, amikor az embernek ez később esik le, hogy úgy mondjam idézőjelben, mikor visszanéz, hogy én akkor nem is vettem észre, hogy az Isten velem volt. Később tudatosul. Amit viszont ma olvastam, testvéreim, a Bibliából, Ezékiel prófétának a könyvéből, illetve Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, ezek a bibliai részek egy másfajta Isten tapasztalatról beszélnek. Nem Isten jön el az emberhez, hanem ha figyeltétek a bibliaolvasást, akkor azt olvastuk mindkét könyvben, hogy az Isten a prófétát, illetve az apostolt magához viszi, megnyitja az ő számukra azt a világot, amit földi szem nem láthat, amit az ember azzal a tapasztalati valóságával, amivel itt él a Földön, soha el nem érhet. Azt olvastuk, hogy a lélek elragadja a prófétát, és megmutatja neki az Isten dicsőségét. És ugyanez van az apostoli könyvben, hogy Isten, illetve a lélek megnyitja a számára a mennyeknek országát, és legalábbis ott és akkor bepillantást enged abba a mennyei dicsőségbe, amely az életnek egy különös lehetősége, szó szerint így van benne az eredeti görög szövegben, egy extatikus állapot. Extázisba esik a nagy apostol akkor, amikor ott áll az örökkévaló Isten jelenlétében, és megláthatja a mennek azt a valóságát, ahol Isten ott van. Illetve megláthatja a tróntermet, ahogy hallottuk, amelyet azóta a képzőművészek az évszázadok folyamán néhány szó próbáltak megragadni, és ha valaki megforgatja a mai kereső, nem mondom ki a nevét, mindenki ismeri, világháló keresőjét, akkor talál ilyen képeket, amelyek a mennyei trónusnak ezt a dicsőségét próbálták valamiképpen képbe önteni. És ott hallja János apostol azt a mennyei vallomást, a négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, körös körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Testvéreim, a létige hármas formája üzen az Isten állandóságáról, az ő örökké valóságáról, és a mennyei Isten valóságról is. Ebben a három igében szeretném a ti számotokra ma az üzenetet átadni. Az első az, hogy Isten volt. Volt, van és eljövendő. Mit jelent ez, testvéreim, hogy Isten volt? Azt jelenti, testvéreim, hogy arra az Istenre talál rá az ember, illetve azt az Isten találja meg, és az az Isten találja meg az embert is, aki öröktől fogva volt, de mi emberek őt csak az időben tudjuk felfogni és elképzelni. És ebben tudjuk megragadni az ő lényegét. János apostol is a prófétai apokaliptikának a képeiben ragadja meg, és nem véletlenül olvastam az Ezékiel könyvét, hiszen ha figyeltetek, akkor ugyanaz a mennyei látomás, ugyanazok az állatok, ugyanolyan formában állják körül a mennyei trónt, és a két leírás között, most kerekítek, több mint fél évezred telik el. Az Ezékielé egy fél évezreddel korábbi leírás, mint a mennyei jelenéseknek a leírása, és ugyanazt a mennyei valóságot írja le mind a két könyv. Mert Isten a János jelenésekben ugyanaz az Isten, aki fél évezreddel korábban, Ezékiel próféta idejében is Isten, és aki még fél évezreddel és ezredekkel Ezékiel próféta előtt is Isten volt és maradt. A világ teremtője úgy van jelen, testvéreim, hogy az ember számára a teremtés és az ember emberként való eszmélődése óta Isten megmutatta magát, és voltak, akik észrevették a történelemben, a világban megmutatkozó, sőt a kijelentésben önmagát teljessétévő Istent, és voltak, akik nem. Ugyanabban a korban, mikor Jézus itt járt a Földön testi valóságában, voltak, akik hittek neki, siába látták testben, mert ma mondanák, hogy jaj, ha itt lenne Jézus, akkor meg az Isten megjelenne, akkor még hinnénk. Mikor Jézus itt járt a Földön, akkor is a kevesebb hitt neki, és a több elengedte maga mellett a csodát, az Isten fiát. Testvérek, mondom nektek, ha visszajönne ma Jézus, akár abban a képben, amit úgy idealizáltan elképzelünk, a legtöbb ember közömbösen elmenne ma is mellette. Mert a hit, az több ennél. Az Isten megtette a maga jeleit, a legnagyobb pusztulásban is megmutatta az ő népének az ő jelen valóságát, amikor világpusztulások jöttek, és ezt olvassuk az özönvíznek a történetében, akkor is Isten átvitte az életet Noéban és családjában egy bárkán a jövendőnek. A legmélyebb történelmi tapasztalatban is, épp amikor a bűnök miatt ítélte Isten az ő népét, mindig remény volt a szabadulásra. És ez volt a babiloni fogság, amit Ezékiel próféta és az ő kortársai megtapasztalnak. És a legmélyebb történelmi tapasztalat pedig, testvéreim, éppen az, hogy a bűnök miatti ítéletre az Isten az ő szabadító szeretetével válaszol. Testvéreim, mi mindig a nagy történelmi, hogy mondjam, ilyen csúcseseményekre tudunk visszagondolni, már ami a múltat illeti, és ezt tudjuk megragadni a múltból, ami egy valós tapasztalat az Isten népeként, és különösen a mi református történelem szemléletünket, és ezt el szoktuk felejteni. Az jellemzi, hogy mi tudjuk azt, hogy amikor a magyarság visszatér bűnbánattal az Istenhez, akkor mindig volt kint. Hát a leggyönyörűbben, és két sort idézek mindössze, a himnusz, amit némelyek úgy énekelnek, vigyázva vágva önmagukat, mintha kívül állnának az egészen. A himnusznak van az a második verse, amit nem szoktunk énekelni. Őseinket felhozát Kárpát-Szent Bércére, s általad nyert új hazát bendegúznak vére. És megy tovább a himnusz. És ezt a református presbiter Kölcsei Ferenc írta, aki ismerte, hogy mit jelent az, hogy Istentől való a nekünk adott történelmi lehetőség. És mikor három részre szakadt az ország, akkor is Isten mentett meg minket. És amikor történelmi katasztrófák, elbukott szabadságharcaink voltak, mindig az Istenben való reménység dobott minket odébb, és amikor a magyarság elveszítette ezt a reménységét, akkor a történelemben nincsen kilátás. Amikor hiányzik ez a bűnbánat, és testvéreim, ott utaljak vissza, hiszen itt olyanok vannak, akik jó részt még emlékeznek. Néhány évtizede van mögöttünk, amit mi most idézőjelbe teszem, úgy nevezünk, hogy rendszerváltás. És itt nem volt bűnbánat. És tudjátok, mi van most 30 évvel később? Az a veszekedés, amit látunk a társadalomban. Az a szembenállás. Az a gyűlölködés. Mert nincs lelki megtisztulás, és nincs megújulás. Isten volt. És az, hogy Isten volt, ez egy valós tapasztalat. Szóval, ha bűnbánattal állunk az Isten előtt, és kérjük, hogy újítson meg minket, meg fogja újítani az ő szeretetét és kegyelmét, bármit is látunk ma, és ennek a fordítottja is igaz. Ha azzal a göggel dobjuk ki az Istent az életünkből, amivel, vagy amiről van tapasztalatunk manapság, akkor óhatatlanul morzsolódunk, és lassan, de biztosan veszünk, vagy ahogy Tompa Mihály írta, mint oldott kéve, széthull nemzetünk. Testvére, Isten volt. És ez azt jelenti, hogy itt van. Nekünk tapasztalatunk van erről az Isten jelenlétről. A második az, hogy Isten van. Mindannak ellenére, ami történt, és velünk történt, Isten jelen van. És János apostol ezt írja le a Jelenések könyvének a második és a harmadik fejezetében, illetve az első háromban, ott az első a megjelenés, a második és a harmadik fejezetben pedig 7 levelet olvasunk, amelyet 7 kis-ázsiai gyülekezetnek ír. És az a 7 levél nem másról szól, mint az egyháznak az akkori állapotáról. Azt is mondhatnám, hogy az Isten népe valóságát írja le, és ezek a gyülekezetek mindegyik az Isten népe, azt olvasjuk, hogy nem tökéletesek. De a mennyei Krisztus mégis talál bennük nagyon sok jót. Olvassátok el a 7 levelet, 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írt levelet, ahogy mondtam a megelőző 2 fejezetből. Annak ellenére, hogy nem tökéletes az Isten népe, a mennyei Krisztus mégis talál bennük jót, hűséget, kitartást, jóra törekvést, áldozatkészséget. Így mondja talán némelyeknek visszajön a fordulat, hogy tudom a te dolgaidat. De azt is tudja, hogy az Isten népe életében is meg-megkopik az Isten szeretet. És elcsábul az ember, és megkopik a hűség is. De Krisztusban mégis ott van velük az Isten. Hordoz valamit az Isten népe, hogy ebben a világban oszloppá tegye, és így olvasuk az egyik gyülekezethez írott levélben, hogy téged teszlek oszloppá, és felírom rá az én Istenemnek nevét, és az új a mennyei Jeruzsálemnek a nevét. Az, hogy Isten van, azt jelenti, testvéreim, illetve azt a bizonyosságot hordozza az ő népe számára, hogy ő jelen van, itt van, velünk van. És nem csak eljön olykor-olykor és belátogat hozzánk, amikor nagy mélységben vagyunk, hanem Isten minden nap velünk van, mélységben és magasságban. János apostol ezt a látomását egy Patmos nevű földközi tengeri szigeten látja, és ő ott deportáltként él valamikor a Krisztus utáni 90 és 100 közötti esztendőkben, nagyon öregen már. És szeme előtt játszódik le az első század második nagy hullámú keresztény üldözése, amit Domitianus római császár indított, erről lehet olvasni a történelem könyvekben. És ennek az üldözésnek a nyomása alatt voltak, akik mártírrá lettek a hűségben, és elfogytak a gyülekezetek, és voltak olyanok, akik pedig feladták a hitet. És azt mondták, mi nem szenvedünk az Istenért és Krisztusért, nem akarunk meghalni, inkább visszamegyünk a pogány istenekhez. És akkor előjöhetne az a kérdés, vagy előjöhetett volna az apostol számára is, hogy hol van Isten? Miért engedi, hogy az övéik legyilkolják halomra? És a hűséges mártíriumban, mártírium és az Isten népének hűtlen elhagyása közötti választásban nincs más út. Vagy meghalunk, vagy elhagyjuk az Isten. És ez az apostol számára, aki utolsóként él a 12 közül. Egy kérdés. És erre kapja válaszul azt a kijelentést, azt az elragadtatást, amiről az igehirdetés elején szóltam. Az ő számára megnyílik egy másik világ. Kinyílik egy ajtó. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki, aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivály már ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. Mikor az ember kétségbe esne, akár a hívő ember is, akkor az Istennek az a kegyelmi jelenléte, amit János apostol megtapasztal, hogy egy pillanatra megnyitja a mennyek országának valóságát. Hogy ember, ne csak azt lásd, ami a két szemeddel itt van, hanem lásd az Istent. És Istenben azt az isteni valóságot, amelyben veletek van az Isten. Egyetlen mozzanatra szeretném, testvéreim, még felhívni ennél az Isten van üzenetnél. Ha valaki olvassa ezt a 4. fejezetet, azt látja, hogy a mennyben minden mozog. A 4 arcú állatok, a 24 vén, egy valami stabil és állandó, és ez a trón, amin egy emberhez hasonló ül. Nem mondja ki, csak sejteti, hogy kiről van szó, mi tudjuk. És ez azt jelenti, hogy egy valami állandó a nagy lótás futásban, a történelemben. Egész pontosan egy valaki állandó. És az a János, aki ezt látta, megerősödött a hűségben és tudta, hogy érdemes kitartani és hűségesnek maradni, mert ez a mennyei hatalom az állandó, ő az eljövendő Isten, és ez a harmadik. Ő az, aki el fog jönni, és maga elé állít mindenkit, és meg fogja ítélni ezt a világot. A mennyei hatalom az, amely a végső érvényes szót majd kimondja minden embernek az életében. És akkor nem az számít, hogy itt a Földön az ember mit rakott össze, meg mit nem rakott össze, hanem hogy az Isten szerint mi az, ami megáll az utolsó ítéletben, és mi az, ami nem. Az a nevén nem nevezett legszentebb, akiről így vallanak, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő, és amikor csak dicsőséget, tisztességét és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, akkor leborul mindenki, még a 24 vén is. A négy arcot hordozó lény, így mondják, ez a keleti apokaliptikából vett, az úgynevezett zodiákus világképben jelenlévő négy évszak, amit mi is ismerünk. Tudjuk, hogy a négy évszak nem más, mint egy ilyen önmagában, ugye, hogy így mondjam, örök körforgás. A világ állandóságnak, vagy forgásának, önmagába visszatérő mozgásának a jelenléte mind-mind a Teremtő Istenre néz, aki mozdulatlan. Az Isten gyermekeinek megadatik ezt látni, és már most ez, ami az ő dicsősége, és erre a dicsőségre várunk, mert aki eljövendő, az nem más, mint aki volt, és aki most is jelen van. És befejezésül, ha utaljak vissza testvéreim a történelmi valóságra, amiben megfogan a Jelenések könyvének ez a látomása, Domitianus, római császár üldözéseit túlélte a kereszténység. Domitianus ma egy sor a történelemben, a kereszténység pedig élő valóság több százmilliós jelenlétében ennek a világnak. Értitek az ige örökkévaló üzenetét? Mert nem a földi hatalom, hanem a mennyei marad meg örökké. Így legyen a ti életetekben is. Amen. Köszönjük Istenünk, aki voltál, aki vagy, és aki el fogsz jönni fiaddal együtt az időknek teljességében, hogy ma közöttünk voltál és szóltál hozzánk. Hogy szeretted volna földi szemeinket, tudatunkat, hitünket, szívünket egy földön túli valóságra irányítani, amelyet csak azok látnak meg, akik hisznek benned, a földön túli valóságot, a mennyeknek dicsőségét, amely által jelen vagy a te néped életében. És azért lehetünk bizonyosak, hogy velünk vagy, mert velünk voltál, a múlt beszél a te jelenlétedről, hogy vagyunk és megmaradtunk. És éppen ezért reménységünk van a jövő felől is, mindaddig, amíg visszajössz. Szeretnénk letenni olyan testvéreknek a kétségbeesését, reménységét és fájdalmát, akik imádkoznak és aggódnak beteg hozzátartozójukért. Légy velük, adj gyógyulást, áldott orvos Krisztusunk. Szeretnénk imádkozni sok menekült emberért, szétszakadt családokért, megszomorodott szívekért. Imádkozunk te hozzád magányos emberekért, gyermekeidért. És imádkozunk a mai megbojdult világban egy olyan reménységért, amely felül kerekedik mindazon az összevisszaságon, amelynek hírei naponta elérnek minket. Imádkozunk, hogy légy és maradj népeddel, és fogadd el, amit csöndben elé teszünk fiadért a Krisztusért. Amen.